Guardiola-ról nagyon sokan mondják azt, hogy hát ő szerintem tévesen, vagy hát ő ilyen foci filozófus, és csak ő egyfajta futballban hisz, hogy passzolni kell, és szépen játszani, és ő ebben sokszor belehal. Ez szerintem az egyik legnagyobb félreértelmezése mindannak, ami a Pep Guardiola, mert ő egyetlen egy dolgot szeret nagyon a futballban nyerni.
Sziasztok, ez itt az Itzer, a 24.hu focis podcastja, én szokás szerint Kálnoki Kis Attila vagyok, és ezúttal Szabó Pittel és Vályi Bencével ülök itt a stúdióban a Sport24 két állandó szerzőjével, mégpedig egy olyan hét után, ahol kialakult a Bajnokok Ligája döntője, és így természetesen arról fogunk beszélni, hogy ez hogyan alakult úgy, hogy a Manchester City és az Inter utazhat Isztambulba. Sziasztok!
Sziasztok!
Hello, hello!
Maradjunk időrendi sorrendben, szokás szerint kezdjük a keddi Inter Milán 1-0-ás mérkőzéssel. Teljesen papírforma, az előző adásban beszélgettünk arról, hogy nagy valószínűséggel az Inter fog nyerni, és ilyen szempontból egyébként a City is egy papírforma eredmény, de mégis azért próbáljuk meg ezt kibontani. Miért nem sikerült a Milánnak Leao bevetésével sem gólt lőni, és immár negyedjére kikapni egymás után az Intertől idén?
Énkor szokták mondani, hogy most kell szerénynek lenni a sikerekre, hogy ha már visszautaltál a előző közös felvételünkre, ugye Bence kardoskodott azért, hogy hát itt a Milán fog tovább menni.
A kardoskodott az erős, de valóban azt mondtam.
Én nem mondtam az Intert.
Az a negyed döntők után volt, de a múltkori adásra utaltam egyébként, ahol már az volt, talán a Benito mondta, hogy hát ő azt mondja, hogy egyértelműen Inter lesz.
Igen, kettő gólos előnél azért már egy kevésbé bátor vállalás volt ezt bemondani.
Igen, meg főleg elnézve a meccsképét az odavágón is, meg itt a nagyjából a tizedik percre mindenki látta, hogy semmilyen csoda nem fog történni ahhoz képest. Úgyhogy ez ebben a formában erősen papírforma volt, és az Inter borzasztóan profin és tökéletesen pörgette le ezt a meccset.
Hát szerintem két dolog, ami fontos az egész párharc során. Egyrészt az, hogy az Inter egy jobb csapat, mint az AC Milan. Szerintem ez az egész szezonban már kikristályosodott, még hogyha nagyon sokáig az eredmények, akár a szériában sem ezt tükrözték. Az utóbbi hetekben történt meg az, hogy az Inter nagyon komolyan már majd, hogy nem is biztosította az, hogy ők a top 4-ben fognak mégezni, a Milan pedig szépen kizuhant ebből az élbolyból, amelyik a BL helyeken végezhet. A keretek mélysége is egészen más, tehát pont megnézni azt, hogy akár az első mérkőzésen, amikor a Milánnál mondjuk Pobega áll be csereként, az Internél pedig Brozovic, ott azért egy elég erős minőségi különbség van.
Amit most is ugye meg kellett lépjen.
Abszolút így van.
Némi sérülés miatt, igen.
És ugye ez az sikernek, az Inter sikernek az egyik titka, hogy alapvetően is egy jobb csapat, mint az AC Milan, és az Internek a megítélése szerintem egyébként is egy picit furcsa itt most a nemzetközi top fociban. Ugye a Napolival végül nem tudtak versenyezni a bajnoki címért, holott ugye a keretek erőssége alapján még őket lehetett volna tippelni, hogy akkor most végig versenyben lesznek. Különböző alapozó mutatók alapján egyébként ugye a szezon végére már felül is múlták a Napolit. Persze ezt árulni kell azzal, hogy a Napolinak egyrészt bejutott egy hullámvölgye, másrészt most, hogy megnyerték a bajnokságot, már alig fognak tepelni, egyébként pont egymás ellen játszanak majd itt a hétvégén is.
Hát azt gondolom, azért presztízs meccs lesz valószínűleg.
Hát valószínűleg igen. A másik is, talán ez a még lényegesebb dolog, hogy ez a két csapat, a két milánói, azért jó párszor már itt összefutott egymással a BL elődöntőket megelőzően, és ugye a bajnokságban kétszer, illetve az olasz szuperkupában is találkoztak egyszer. Az első meccset még szeptemberben nyerte meg egy ilyen adok-kapok meccsen a Milán, viszont a másik két meccs, és főleg az olasz szuperkupa, az viszont egy nagyon-nagyon fölényes Inter győzelmet hozott. A bajnokságban már egy jóval visszafogottabb meccsen egy nullára tudott nyerni Inzaghinek a csapata. És hogy milyen meccstervekkel készült mondjuk Stefano Pioli ezekre a mérkőzésekre. Ugye, hogyha visszanézzük például itt időrendbe, hogy miket módosította a Milán mestere, egyrészt kompenzálva azt, hogy mennyire vékony az ő kerete, és akár, hogy beszélhetünk arról is, hogy miért alakult egyáltalán így, hogy ennyire kevés játékosra tud számítani a Milán edzője. Ugye sokáig egy rossz sorozat után három belső védővel játszottak, ugye a Tátáremet még így ütötték ki a BL-ben a legjobb 16 között, a Napoli ellen pedig inkább visszaálltak mélyebben védekezés, nem azt a nagyon agresszív, letámadásra épülő játékot játszották, ami egyébként Pioli alatt erre a Milánra jellemző, de azt már négy védővel tették, ugye Bennasser védekező középpályásként játszott tízest. Most ehhez képest az Inter ellen az első meccsen hiába nem volt Leao, a Milán játszotta a szokásos játékát, kiment ember-emberen letámadni, És hogyha az Internek van egy erőssége, az az, hogy ezekből a szituációkból nagyon sok séma, jól felépített támadás mentén ki tud forogni, és Pioli nem igazán változtatott a védekezésen a második mérkőzésre sem, miközben az Internek már volt egy két gólos előnye. Ha pedig van egy dolog, amiben a Milán nem jó ebben a szezonban, pont a minőség hátrány miatt, az az, hogy felállt védelmeket hogyan kell megbontani. Innentől kezdve ez a visszavágó szerintem egy borzasztó sima összecsapás volt az Inter részéről.
Fú, nagyon sok minden volt egyben. Az egyrészt, amikor mi ketten voltunk legutoljára a negyed döntők után, akkor arról beszéltünk, hogy a Milánnak a letámadása az mennyit esett vissza idén, és ebben nyilván benne volt Menyannak a sérülése meg kiesése, amiről szintén szót ejtettünk, másrészt meg egész egyszerűen elkezdett rosszabbul működni. És tényleg az van, hogy a Milán igazából nem Piolinak a segítségével, meg a stábnak a kivideózásával minden egyes héten készül valami különböző tervvel az ellenfelekre specifikusan, hanem ők a bajnoki szezonban, amikor bajnoki címet ünnepelhettek, akkor borzasztó agresszívan és nagyon emberorientáltan letámadtak. Aztán hogyha ezt már csinálod, most már nem tudom, hogy hányadik szezon óta, és főleg olyan csapatokkal találkozol, ahol az ellenfélnek az edzője tud sémákat fölépíteni, ráadásul Inzaginak a labdakihozatali sémáinál én kreatívabbat nagyon-nagyon keveset tudnék. Effektívebb lehet, hogy van, de kreatívabb, és annyira az adott játékosoknak a gyengeségeit eltüntető, meg ténylegesen az ellenfelekre szabott terveket, ahogy tologatja teljesen amorf módon sokszor a játékosokat ki össze-vissza azzal, hogy kilépjen föl, kilépjen ki oldalra. Szóval, hogyha ez így történik meg, akkor a Milán ezzel hatalmas bajban van. És idén egész évben szenvedtek azzal, hogy mennyire intenzív és mennyire hatékony a letámadásuk, ez meg ebben a formában, ahogy azt mondtuk, nagyon-nagyon nem működött. A másik, ami pedig eszembe jutott, hogy mennyire érdekesen tudjuk narrálni a focit. A Milánnak a bajnoki címe miatt úgy tűnik, mintha az elmúlt évei azok sikeresebbek lennének. Hogyha alapvetően azt gondolom, hogy egy focit csak néző, nem annyira mélyen követő embert megkérdeznénk, hogy szerinted az elmúlt 2-3 szezonban az Inter vagy a Milán a jobb csapat, akkor minden bizonnyal ők a Milánt mondanák, azért mert egy bajnoki címet ünnepeltek. És én azt gondolom, hogy nem így van, majdnem biztos vagyok benne, hogy a Pete is úgy gondolja, hogy nem így van, és az Inter általánosságban összességében egy magasabb színvonalat képvisel a keretnek a képességei alapján és az edzői munka alapján is, nem arról beszélve, hogy ez a kettő hogyan adódik össze. A Milánnak egy szezonon keresztül valami fantasztikusan összeállt tényleg, és nagyon sok ilyen megfoghatatlan dolog körül lengte azt a csapatot. Borzasztó nagy szerencséjük volt, ténylegesen az öltöző Piolinak a bátorítása, meg az, amit hozzá tudott adni a játékosoknak, az egy szezonra nagyon jól összeállt, de ez idén már megmutatkozott, hogy mire képes, hogyha nincsen ez a szerencse, meg picit megbomlik ez a megfoghatatlan emberi faktor, és majd a jövőre megnézhetjük, hogy hogyan történik.
Azért jó, hogy most dobáljuk így egymásnak a labdákat, úgyhogy Attilának megspóroljuk a kérdéseket.
Csak nagyon figyelek, mert ugye ebből az jön le számomra, hogy lényegében a Milánnak sem a kerete nem predesztinálja arra, hogy bajnoki címet nyerjen, sőt, hogy BL elődöntőbe jusson. Ennek ellenére, hát ugye azért mégis itt volt, most pedig azt a híreket lehet olvasni, hogy hát Piolit kivágják, mint macskát szarni, de nem csak őt, hanem sportigazgatótól kezdve mindenkit takarítanak. Akkor miért? Tehát akkor miért van az, hogy nem nézünk szembe a realitásokkal, tulajdonképpen fölüllőttük a saját képességeinket, tudásunkat, keretünket, akkor miért nem veregetik inkább az edző vállát?
A Baumstark Tibi kollégánk mondta azt hiszem a bajnoki szezon után, remélem, hogy nem rossz embertől idézek, hogy bármilyen furcsán hangozhat, lehetséges, hogy túl korán jött az a bajnoki cím, és az, hogy ők bajnokok lettek itt a Milánnak az újjáépítése közepette, ez sokkal nagyobb akadályt fog okozni hosszú távon, mint amennyit hozzáad egyébként a Milánhoz. Pont emiatt.
Mert nagyobb lett az elvárás.
És azt gondolták, hogy sokkal előrébb tartanak ahhoz képest, mint ahogy valójában ez a keret áll, meg ez a klub áll.
Itt nagyon fontos az ennek kapcsán is, hogy a Milán egyáltalán hogyan építkezik, mint klub, és hogyan képzel a jövőt, így picit gúnyosan szól, hogy kukázni próbálnak. Tehát a piacon alulértékelt játékosokat adat alapon próbálnak megtalálni és leigazolni. vagy fiatalokat felépíteni, hogyha például megnézzük az Inter és a Milánnak az átlag életkorát, akkor a Milán kerete összességében 3 évvel fiatalabb, még úgyis, hogyha azért találunk a keretben olyan játékosokat, mint Giroud, vagy éppen Ibrahimovic, aki azért ebben a szezonban már nagyon sokat nem tett hozzá a pályán a teljesítményhez, de alapvetően ez a klub így működik. És való igaz, az előző szezonban a bajnoki cím azért az egy nagyon erős felülteljesítés volt a játék szempontjából is, és főleg tavaszra állt össze ez a Milán védekezés, ezzel a nagyon intenzív letámadásra, az, hogy nagyon kevés helyzetet engedtek az ellenfeleknek, miközben elől azért voltak olyan játékosok, mint Rafael Leão, aki mind a mai napig meghatározza azt, hogy a Milán például felállt védelmet hogyan tud lebontani. És ezzel az egészen a legszemléletesebb szerintem az, amit Paolo Maldini mondott, ugye ő jelenleg a Milánnak a technikai igazgatója, hogy hogyan értékelni ezt a szezont összességében. És ő azt mondta, hogy ha sikerül megszerezni a BL indulást érő valamelyik helyet a bajnokságban, de most azért elég kicsi az esély, akkor erre a szezonra adna egy 10-ből 8-as értékelést. És akkor egy bajnoki cím után az ember így foghatná a fejét, hogy hát de miért nem ambiciózusabb ez a klub, de alapvetően meg ez a realitás, hogy ennek a Milánnak a BL helyért kell harcolnia. És Maldini azt is mondta, hogy nagyon örülnek, hogy a BL-ben sikerült ennyit menetelni, mert egyrészt ez pénzügyileg is egy nagyon nagy segítség, másrészt viszont kihangsúlyozta azt, hogy jelenleg ez a csapat még nem feltétlenül áll arra készen, hogy 2 sorozatban is folyamatosan nagyon magas színvonalon tudjanak harcolni. És szerintem ez látszik meg, hogyha a Milán korábban kiesett volna a BL-ből, akkor lehet, hogy a top 4-ben való végzés az sokkal simább lenne. De azért nézzük meg, hogy itt az Interrel és az első mérkőzésen nem volt Rafael Leão, aki a támadásoknak az alfája és omegája, illetve már az első mérkőzésen megsérült az a Bennacer, aki egyrészt a labdakihozatalokban, amikor mélyen játszik, vagy amikor feljebb játszik, mint tette ezt itt a BL mérkőzéseken, pedig védekezésben egy kiemelkedően fontosságú játékos, és 2 ilyen alapember nélkül ez a Milán még annál is alacsonyabb színvonalat képvisel az Interhez képest, mint ami alapvetően adódna a keretek minőségéből. És itt jön a kritika, akár Pioli felé, akár például Maldini és Massara felé, akik alapvetően vezetik ezt a klubot, hogy akkor mennyire hibás az edző, hát alapvetően egy edző valamennyire ki tudja tolni a keretnek a képességeit jó taktikával, elképzelésekkel, és szerintem Pioli ebben jó. Tehát az, hogyha a labda nélküli játékot ilyen szinten tudja maximalizálni azzal, hogy az ellenfél tér felén szerzünk labdákat, azzal szerintem ezt egy edző ki tudja tolni, de van egy szint, ami fölé nem tudsz menni. Tehát egy keretnek a minősége az mindig meghatározza azt, hogy hosszú vagy akár rövid távon milyen eredményeket tudsz elérni. Pioli próbált ezzel sakkozni, ugye említettem, hogy váltottak 3 védőre, amikor nem jöttek az eredmények, feltolta Bennacert, próbálta alakítgatni a csapat játékát, de a keretben egyszerűen ennyi van. Még azt sem tudom mondani, hogy a Milánnak van 11 nagyon jó játékosa, mert még az előző bajnoki címmel záródó szezon végén is arról volt, hogy hát azért jobb szélső poszton a Salamakers meg a Messias azért nem feltétlen kielégítő megoldás, 10-es poszton is azért vannak kérdések. Most ehhez képest a bajnoki címet szerző csapatból eladták eszét, helyére igazából nem érkezett pótlás, fiatalok jöttek, akiket vagy használt Pioli, vagy nem használt, az egész tavaly nyári játékozási időszakból egyetlen játékos van, akire azt mondhatjuk, hogy azonnali sikert ért el, de neki is kellett egy fél év, az pedig Malik Dzsáó a védelemből. Mindenki más vagy fiatal játékos, vagy még nem tudott beilleszkedni, vagy egyszerűen nem elég jó a Milánnak a szintjéhez. És akkor nem tudom, Bence, te gondolom szeretnél még hozzátenni ez valamit, csak még nem, mielőtt áttérek, akkor egyetlen Maldinieknek a szerepe ebben mekkora, csak itt a Piolinak a kritikája szerintem egy sokkal jobban szem előtt lévő dolog, hogy akkor Piolit hát, most el kellett
küldeni. Mindig az edző viszi a balhét, bármi igen, is
és
van,
ez baj egyébként, ez... hogy most ha nem lesz meg a BL hely, akkor mindenki azt mondja, hogy hát Pioliban ennyi volt, holott ez nem igaz, hanem volt egy nagy felülteljesítés az előző szezonban is. Ebben a szezonban is csak az a felülteljesítés most a BL-ben jött ki, az a bajnokságban pedig visszahozta az árát.
Egyrészt a keretre vonatkozólag, én szerintem ott lehetünk ennél szigorúbbak is, a BL kieséses szakaszának a színvonalán van 4 nagyon megfelelő és abszolút klasszis játékos a Milánnak, ez Menyán, Teo Hernández, Bennacer és Leão. Van még mondjuk 3 olyan játékos a keretnek, akik ezt a szintet tökéletesen meg tudják ugorni, és adott esetben tudnak döntőfaktor lenni. Ez Tonali, Giroud, és azt mondom, hogy még talán Kjær, vagy Tomori, és ezen kívül ez a keret mind ez alatt a színvonal alatt van, és a szériában vagy beférnének más nagy csapatoknak a kezdőjébe, vagy nem, éppen milyen formában vannak, ez a keret ennyit tud. Tehát abszolút tudom osztani, hogy 11 igazán kiemelkedő játékosa sincsen ennek a Milánnak, innentől kezdve nyilván kompromisszumokra kényszerül az ember. A másik pedig, hogyha már Maldinit idézgettük, akkor én mondok még egyet. Szintén itt a BL meccsek közben mondta azt, hogy Paulo Dybalát ők leigazolhatták volna az előző nyáron, ugyanúgy, ahogy egyébként nagyjából bármelyik olasz nagycsapat, és azt mondta, hogy előrébb lettünk volna Dybalával az idei szezon során? Lehetséges, igen, adott esetben előfordulhat, ez nem olyan nagyot mondás. A párhuzam vele szemben az a Deketelare, aki meg lett szerezve a belga bajnokságból, és adott esetben azt gondolta mindenki, hogy ő lehet majd vagy a tízes posztról, vagy pedig a jobb szélről, ahova éppen be lehet illeszteni, aki ki tudja egészíteni ezt a támadósort úgy, hogy ne legyen nagyon egyoldalas Leao meg Hernándeznek az oldalán. Most Deketelare egy borzasztó fiatal játékos, és Maldini hát azt mondta...
Nem, hogy az új De Bruyne, ugye a belgáknál. Tehát, igen, még fiatal.
Az nem lesz
majd
belőle,
elválik.
De borzasztó fiatal még mindig, és Maldininek is ez volt az érvelése, hogy...
2001-es, 2002-es születés.
Azt hiszem, hogy valahogy arra felé jár, és lehet, hogy Dybalával előrébb lettek volna ebben az idényben, csak hogy ők nem így gondolkodnak. Ők Deketelarében még mindig bíznak, azt gondolják, hogy belőle egy nagyon jó játékos lesz, a Milánnak a projektjének egy fontos játékosa, ezért költöttek el rá annyit, amennyit. Ez az első szezonban nem foganatosodott, de ez nem azt jelenti, hogy ő egy bukta lenne, vagy egy rossz igazolás lenne. Ők egész egyszerűen így építkeznek, és így gondolkodnak, hogy nem az azonnali sikereket szeretnék feltétlenül elérni, hanem próbálnak olyan fiatalokat igazolgatni, ahogy azt a Pete is mondta, vagy olyan alulértékelt játékosokat, akiket ők meg tudnak szerezni, vagy fel tudnak építeni. És valahogyan össze van kavarodva itt a BL menetelés kapcsán ez a Milán székházában, mert egyszerre próbálnak saját maguktól elvárni sikereket, és egyszerre kérik saját magukat számon azért, hogyha a BL-ben ez összejött, és majdnem BL döntőbe jutottunk, akkor a bajnokságban ez miért nem működött, és mi romlott el. Miközben egyébként meg alapvetően ez az adatalapú és progresszív felfogása, ami átszűni a Milánnak a működését, meg az építkezését, ez meg egy ezzel ellentétes dolog, az pedig a hosszú távú építkezésre, a stratégiára épít, és a türelemre. És ezért nem értem igazándiból, hogy mi ez a lázadás saját
kicsit,
magukkal szemben
kicsit
belül.
Tudathasadásos ez a klub modell, vagy a pillanatnyi helyzet a klubnak ezek szerint. Amit meg szeretnék tőletek kérdezni mindenképpen, hogy miért éreztem azt, hogy ez olyan volt ez a BL elődöntő, mint egy magyar bajnoki. 37 szabálytalanság, az egész BL idei szezonban ez torony magasan a legmagasabb, folyamatosan állt a játék. Ha jók a adatok, amiket fölírtam, akkor azt hiszem, hogy 52%-ban gurult csak a labda, 48%-ban pedig állt, ami egészen döbbenetes adat, vagy legalábbis hát élvezhetetlenné tette ezt a mérkőzést. Ez azért volt, mert két olasz csapat és a Milán, vagyis az Inter a saját előnye birtokában nyugodtan kontrázgatott rá, de ugyanakkor meg a Milán csinált 22 szabálytalanságot, úgyhogy ők voltak kvázi a agresszívebbek vagy durvábbak.
Igen, tényleg, hogyha ezzel az ócska közhelyel akarnánk jönni, hát meg két olasz csapat játszott, és ők a katánácsot tolják, szerintem nyilván nem ez a megoldás. Igen, egyébként javarészt a visszavágó, szerintem visszavezethető az, hogy az Inter minden egyes módon próbált lassítani a játékot, nyilván kettő, majd pedig három gólos előnyben, ez teljesen logikus lépés is volt a részükről. A másik pedig, hogy a Milán miért követett el ennyi szabálytalanságot, az megint csak nagyjából a játékukból fakadt. Tehát ők mennek előre, és ugye ember-ember ellen próbálnak védekezni. Most abból kiforog valaki, hogy megcsinálnak egy kényszerítőt, azt valahogy meg kell állítani a szabálytalansággal, tudonlantól kezdve megtenni, és az Inter ezt nagyon jól csinálta, és csak erre egy pillanatra pont ezért, hogy akkor szabálytalanságok is mit csinált az Inter, illetve az ember-ember elleni védekezés ellen mit csinál az Inter, hogy ők ezt a 3-5-2-es játékrendszert játsszák. Úgyhogy azért is szerintem ez nekünk különösen érdekes, mert hogyha úgyis itt ebben a podcastban azért nagyon sokszor elhangzanak magyar futballal kapcsolatos párhuzamok, hogy például a magyar válogatottnak az elemző stábja is nagyon sokat nézi tudomásom szerint az Internek a mérkőzését és azt, ahogy Simone Inzaghi csapata építkezik, azt nagyon sokszor visszalátjuk például a magyar válogatottnál is, például, hogy ebből a 3-5-2-ből hogyan váltanak 4-2-4-re, látjuk például Acerbit felküldik gyakran védekező középpályás posztja, hogy azzal manipulálják az ellenfelet, és sokszor tényleg kiürítik a középpályát, hogy aztán egy gyors labda kihozatallal eljussanak az ellenfél kapujáig. Ilyenekből láttunk egyébként nagyon sokat az első mérkőzésen és az Intertől, meg a második mérkőzésen is. És emellett egyébként az Internek még valóban az is az erőssége, hogy egyrészt tudnak magasan letámadni, hogyha kell, ez főleg az első mérkőzésen volt meg, és Piolinak megint csak azt mondom, hogy nemhogy nem volt megoldása, csak nem működött úgy, ahogy várta, mert a támadás építési sémáján és a Milánnak próbált változtatni. Az első meccsen egy 4-2-es alakzatban 6 emberrel építkeztek, ez a második mérkőzésre 3-1 lett, 3 belső védő, egy mélységi középpályás, és Tonali játszott egy picit föntebb, hogy az Internek ezt a belső 3-as középpályát picit széljebb húzzák. Ez javarészt működött, csak nem voltak meg azok a felpasszok, amikkel azért ezt meg lehetett volna bontani. Arra akartam itt kiukadni, hogy az Inter nagyon jól tud alkalmazkodni azokhoz a játékszituációkhoz, és amikor viszont nekik kell őrizni az előnyt. Itt a egyenes kieses szakasz kapcsán azért majd nagyon sokan el fogják szerintem mondani az Inter meccseivel kapcsolatban, hogy hát azért a Benficával játszottak, hát azért ezzel a nem túl jó Milánnal játszottak, bezzeg a Manchester City, meg a Bayern Münchennel, meg a Real Madriddal, hát azért a csoportkörben mondjuk ez az Inter a Barcelonát előzte meg, és a Bayern Münchent is mondjuk meg tudta verni, és ott erre a védekezésre szükség volt. Ilyen szempontból egyébként majd ez a döntőben lesz érdekes, hogy a Manchester City játékához lehet, hogy ők még jobban tudnak alkalmazkodni, mint tette azt a Real Madrid, mert egyrészt az ő letámadások ellen megvannak azok a kihozatali mintáik, és plusz egy olyan kapusuk onnan, aki gyakorlatilag egy mezőnyjátékosként is felfogható, és hogyha kell, ők tudnak mélyen védekezni, sőt, igazából ez a nagy erősségük. Nem akarok itt nagyon csapongani, csak pont erről beszélt a meccs után is Romelu Lukaku, amikor erről kérdezték a pálya mellett, hogy mi változott itt az Inter szezonjában, és ő elmondta, hogy egyrészt a saját egyéni szezonjában, hogy sérült volt, alábecsülték a sérülését, ez nagyon sokáig visszavetette, de hogy az Inter is picit gyengébben kezdte a szezont, hogy ők fel akarták vállalni a szezon elején azt, hogy magasabban kezdjenek el letámadni, picit proaktívabbak legyenek. A szezon második felére viszont azt mondta Inzaghi, hogy jó, látom, hogy ez igazából nem a ti játékotok, nektek ez annyira nem illik, és ebből picit visszavettek, és elkezdett működni jobban a csapat a labda nélküli játék, meg a labda nélküli fázisok
ez
során
ez
is.
Ez egy komoly edzői erény, nem? Hogyha belátja, hogy én akarok valamit, és nem ragaszkodom tűzön-vizen keresztül hozzá, hanem tudok módosítani és variálni. Mekkora a szerepe ebben a csapatban, vagy pontosabban ebben a párharcban, mert nyilván Lukaku és Dzeko személye csereszavatos vagy sérülés miatt ugye a Dzeko masszívan előtérbe került, de azért én kiemelném ezt a bosnyák, ugye jól emlékszem, bosnyák fiatalembert, már nem is annyira fiatalember, 37 éves. Egészen elképesztő, amit ezen a két meccsen futballozott, és úgy végignéztem a pályafutását, azért az döbbenetes, hogy mondjuk az egész pályafutását nézés a meccseinek a 60%-án benne volt gólban.
Gyűlölöm ezt a kifejezést, De használni fogom, hogy ha tényleg van a top fociban, azt gondolom, hogy visszamenőlegesen a pályafutását vizsgálva alulértékelt játékos, akkor az Edin Dzeko. Mert tényleg, hogyha végignézi az ember, olyan Wolfsburggal kezdett el a Bundesligában feltűnni, ami emlékeim szerint még bajnoki címet is nyert, aztán utána továbbállt a Manchester Citybe, az éppen még épülő gigázba, nem a mostani csillagrombolóba, ahol azt gondolná az ember szintén, hogy Aguero mögött ő csak másodhegedűs volt, vagy talán még Balotellire is előbb emlékezne az ember, miközben egyébként ez egy ilyen önállítás, mert ott is borzasztó sok fontos gólja volt, és kiválóbbnál kiválóbb szezonjai voltak. Aztán utána továbbállt a Rómába, a Rómának az elmúlt szezonok tekintetében némileg elfogult vagyok. Van, aki azt mondaná nyilván, hogy a Konferencia Liga döntő és győzelem, vagy a mostani Európa Liga döntő az egy csillogó pillanata. Szerintem annál a BL menetelésnél, ahol ő agyba főbe rúgta a kiesése szakaszban a gólokat, és egyértelműen a legjobb játékosa volt a Rómának, az tényleg az elmúlt 20 évüknek legalábbis az egyik legfontosabb, meg legszenzációsabb pillanata volt, és akkor utána, amikor azt gondolta az ember, hogy a fővárosban már lejárt, megöregedett, volt egy picit rosszabb szezonja, és utána elment az Interbe, és mind a mai napig tényleg hiába van mellette Lukaku, hiába van mellette az egyébként szintén fantasztikus szezonfutó Lautaro Martinez, ő egy elengedhetetlen kulcspontja ennek a csapatnak. Az, hogy ennyire jó tud lenni, abban nyilván benne van, amiről szintén beszéltünk a negyed döntők után, hogy azért sikerült a kora mellett őt tehermentesíteni ezzel a BL és bajnoki csatárpárossal, de az, amilyen mezőny munkát, és ez alatt nem feltétlen a rakkolást értem, hanem ténylegesen a támadásépítésekben való részvételt hozzá tudja tenni, és emellett még oda is tud érni a kapu elé. Ez ennyi idősen egészen zseniális.
Én szerintem ez kulcsfontosságú volt itt a párharc során is, hogy megint csak akár még rákötve arra, hogy Piolinak miért volt olyan hibás döntés, hogy ezzel a négy védős rendszerrel állt föl, hogy Dzeko-nak és Lautaro Martíneznek egy az egyben, vagyis hát nem kellett, hanem egy az egyben tudtak játszani Milán két belső védőjére, és hogyha van két csatár, aki mondjuk kapunak háttalálva, és akár itt Lukakot is hozzá lehet venni, érvényesülni tud, vagy az elmozgásaikkal meg tudják zavarni a védőket, az pontosan az Internek a csatár kettőse. És pontosan ez történt egyébként akkor, amikor az olasz szuperkupa döntőben az Inter gyakorlatilag megalázta a Milánt. Tehát gyakorlatilag ugyanazt a meccs tervet itt véghez tudta vinni Inzaghi. Csak megint most méltatjuk Lukakut, aki tényleg formába lendült, méltatjuk Dzekót, aki most elkezdte rúgdosni a gólokat, megint csak Lautaro Martínez szintén. De hogyha most arról beszélünk, hogy hát Piolit ki kell rúgni, vagy nem, mert most úgy jöttek az eredmények, hogy lehet, hogy még a BL-ről is nem maradnak, hát egy laza másfél hónappal ezelőtt én még inkább azt olvastam, hogy a Simone Inzaghit kéne kirúgni az Intertől, mert hogy mi az, hogy ezzel a kerettel egyrészt, hogy nem bajnoki címért küzd, sőt, még lehet, hogy BL sem lesz, és hát másfél hónapon keresztül tényleg meccset is alig tudtak nyerni. Hát csak közben az történt, hogy igazából minden meccset agyon nyert az Inter a mezőnyben, csak pont többek között ezek a csatárok gyakorlatilag képtelenek voltak betalálni a kapu előtt, és ezért szerintem mindig nagyon veszélyes, amikor egy edzőnek a munkáját ilyen rövid távú eredményekből próbáljuk megítélni, mert az Inzaghi nem lett jobb edző másfél hónap alatt, a Pioli meg nem lett rosszabb edző, mint egy évvel ezelőtt volt, amikor bajnok lett a Milán. A körülmények meg a szerencse viszont nagyon forgandó, és az Internél most úgy jött ki, hogy a szezon végére abszolút formával lendült gyakorlatilag mindenki, a Milánnál pedig mindenki elfogyott. Megsérült Leo, megsérült Bennacer az egyébként is vékony keretből.
Igen, ez egészen felérteges, bocsánat, hogyha másfél hónapja kellett volna, vagy kellett Inzaghiról beszélni, akkor az volt mondva róla, hogy hát nem sikerült mégsem megugrani a Láció és Inter közötti különbséget, és hát mégiscsak kevésnek találtatott ezen a szinten, meg ezen a színvonalon, és hogyha mondjuk megnyernék a BL-t véletlenül, akkor meg hirtelen nyilván az lenne vele kapcsolatban a narratíva, hogy az olasz futball újabb géniusza, aki az olasz edzőiskolából De Zerbi mellett kiviláglik a tényleg, és hogy az olasz csapatok bejutottak az összes európai kupadöntőbe, és hogy Inzaghi pedig a BL-t megnyerte, és a Serie A most az ő vezetésével, meg az ő fenoménjával hirtelen majd elő fog törni a nagyvilágban, úgyhogy ezek ilyen borzasztó, borzasztó narratív dolgok, és nagyon gyorsan tud nagyon sok minden változni, miközben ténylegesen az van, hogy ez így nem annyira izgalmas, meg nehéz belőle szalagcímeket gyártani, de az az igazság, hogy tulajdonképpen semmi sem változott, csak elkezdtek bemenni a helyzetek, és ez ennyit tud számítani.
Igen, nagyon jó, hogy beszéltünk itt a Milánról is, hogy ez a fent lent bajnoki cím BL mentetelés közben meg visszaesés a bajnokságban, miközben reálisan a Milán az előző szezonban is, meg a mostani szezonban is egy ilyen harmadik, negyedik, ötödik hely között ingázó csapat lenne, csak hát mennyire unalmasabb lenne, hogyha tavaly is a negyedik helyen végeztek volna, idén is a negyedik helyen végeztek volna, azt mondták volna, hogy hát ez a cél meglett. Hát csak mennyivel másként értékeljük, hogy volt egy nagyon jól kifutott idény, amikor bajnokok lettek, meg most, hogy lehet, hogy kimaradnak a négyből, és akkor itt a vélemények mindenfelé ingáznak, miközben a Milánnak a szintje az nagyjából mindkét szezonban hasonló szinten mozgott, csak valamelyik irányban mindig volt egy pici kilengés, most inkább egy negatívabb, az előző szezonban meg egy pozitívabb.
Na hát, ahol nincs kilengés, az Manchester City. Pep Guardiola 6 év alatt ötödjére készül bajnoki címet nyerni, bejutott a BL döntőbe, és még a kupa döntőben is érdekelt, ami azt jelenti, hogy a 99-es Sir Alex Ferguson féle Manchester United nagy hármasát érheti el. De még pillanatilag egyiket se érte el, nyilván hétvégén, ha megverik a Chelsea-t, akkor valószínűleg az első lépést megtették, de hát azt a lépést is megtették, hogy tulajdonképpen egy számukra kényelmes egy-egy után lesöpörték a pályáról a Real Madridot. Mitől van az, hogy a Real Madrid, amelyik bár tavaly is azt mondtuk, hogy óriási mázdival menetelt a BL döntőig, és nyert BL-t, és idén is tett erre utaló jeleket. Most valahogy nem sikerült ezt a BL megújulást, vagy BL faktort, vagy valamit kidomborítani a Carlo Ancelottinak. Miért működik az a hát talán teljesen újszerű felállásforma, amit elkezdett alkalmazni már egy jó ideje Pep Guardiola, ez a 3-2-3-1, igen, felállás. Beszélgessünk egy kicsit erről, mert ez szerintem egyrészt egy futball történelmi újítás, hogy az a Pep Guardiola, aki még annak idején képes volt középpályást tenni a belső védő posztra, most belső védőket tesz a középpályára, tehát minthogyha egy ilyen teljes átalakuláson ment volna keresztül a pali, de működik, és zseniálisan működik.
Hú, ez egyébként egy nagy téma, hát meg szerintem akár ez, hogy most mi az újítás, meg mi jönt vissza, és miket alkalmaz Guardiola. Egyrészt az egyik narratíva az, hogy hát igazából a futballban már semmi sem új.
Leporolás van és újragondolás.
És újragondolás, ugye az adott történelmi kontextushoz hogyan tudod igazítani ezeket a dolgokat. Tehát ránézünk a 3-2-2-3, amit a Manchester City játszik, az gyakorlatilag a VM rendszer az 1930-as évekből, de hát akkor a VM rendszert azért nem úgy játszották, mint ahogy Guardiola a Manchester City-e játsza a VM rendszert. Ugye a VM rendszernek
ez,
a...
Ne arra, ne fel, szóval, ez a Guardiola többször mondták, meg ő maga is elmondta, hogy az aranycsapat neki a kiinduló pontja, és azt veszi elő, és azt porolgatja le, és azt modernizálja.
Igen, nagyon sok, ő el is mondja, hogy ő ötleteket szeret ellopni, és azokat hasznosítja, és a saját képére formálja ezeket.
Csak okos ember mástól tanulhat.
Ez abszolút mondani. Így van, és Guardiola az, akiről el kell mondani, hogy ő folyamatosan mindenkitől les el különböző dolgokat. Ugye most a Premier League-ben nagyon nagyot megy Roberto De Zerbivel a Brighton, és neki van egy ilyen nagyon egyedi felfogása a játéképítésekről, és Guardiola is azt tartja, hogy jelenleg a világon a legjobb csapat, hogy hogyan kell kijönnöd a saját 16-osod előteréből, az a De Zerbinek a Brightonja, és hogyha megnézem mondjuk az ember a Manchester City-nek néhány mérkőzését, akár az elmúlt hetekből, hónapokból, például amikor megverték 4-1-re hazai pályán az Arsenalt, hát nem egy olyan játékelmet lehetett felfedezni, amiket egyébként a Brighton mérkőzésein De Zerbitől lát. Ugye pont ez a 3-2-2-3-as játékrendszer ez azért is fontos, mert a szezon első felében, ugye mi is például magunk között arról beszéltünk sokszor, hogy oké, hogy a Manchester City leigazolta a Haalandot, aki egy igazi gyilkológép, már akkor rengeteg gólt szerzett, de minthogyha így nem lett volna meg igazából az egyensúly a csapaton belül, hogy akkor most kontrollálják a mérkőzéseket, legyenek egy picit direktebbek, és ilyen egyébként nagyon sokszor történt már Guardiola edzői pályafutása alatt, hogy folyamatosan szerelgeti, alakítja a csapatát a szezon közben.
Igazából majdnem minden szezonban eljátsszuk ezt, hogy ősszel, hát még nem már minden össze, vannak ilyen bukó meccsek, aztán tavaszra azért mégiscsak mindig megtalálja azt a csapatot, amivel ledarálja majdnem összes szembe kerülő ellenfelet.
Hát most visszajöttünk a világbajnokságba, és akkor vette elő ezt a formációt. Akkor még úgy játszottak, hogy a fiatal saját nevelésű Rico Lewis játszott az egyik védekező középpályást, idézőbb védekező középpályást, nevezzük hatosnak, aki jobb hátvéd helyéről húzódott be, amikor náluk volt a labda.
Hát most 2-6-os, 2-8-as csal
játszik. Így van, és most pedig John Stones az, aki közép hátvédként lép fel folyamatosan, és hát ebben van igazából az, hogy a Guardiola gyakorlatilag tökéletesítette azt, hogy hogyan lehet a futballban kontrollálni a mérkőzéseket. Ez a Manchester City most már nem csak ilyen ügyeske játékosokkal van tele, és ha visszaemlékszünk például a Real Madrid elleni visszavágóra az előző szezonból, amellett, hogy a Real Madridnak szerencséje volt, azért el kell mondani, hogy a Manchester Citynek a szélső hátvéd pozíciójában olyan játékosok tűntek föl, mint João Cancelo és Zinchenko, akik a játéképítésben szélső hátvédként világklasszis kategóriát ütnek meg, csak amikor nincsen áld a labda, akkor kijön az, hogy védekezni még igazából ők nem tudnak. Hát most a Manchester City védelmében ilyen emberevő játékosok vannak, mint az Akanji, a Ruben Dias, a Kai Walker, Nathan Aké, hogyha egészséges, és ott van John Stones, aki elképesztő univerzalitásról tesz tanú bizonyságot, hogy gyakran
ki
már...
Kihitte volna, úgy erről a fiúról,
igen,
hogy...
Mindig is egy ilyen elképesztően jól passzoló játékot, jól olvasó középhátvéd volt, de az, hogy ő középpályásként centrumban ennyire jó tud lenni, és a Real Madrid ellen visszavágon például nagyon sokszor az első gólnál az volt az egyik döntő momentum, hogy ő nem csak hogy a középpályán vette fel a labdát, de ott a jobb oldali félterületben a támadásból is belépett,
hát
és
belép,
a
igen,
végét
belép.
A szélen szélső hátvédként fejezte be azt az akciót, és hogy ez állt össze egy olyan gépezetté, hogy a Manchester City egyrészt technikailag, mint ahogy az elmúlt években bármikor teljesen a csúcson van, miközben tele vannak olyan játékosokkal, akik sebességben, fizikalitásban is dominálni tudják a mérkőzéseket. Van mellé egy játékrendszer, ami arról szól, hogy minden egyes pontján a pályának, de fölényben vagy építkezésben fölényben vagy támadásba fejezésekbe fölénybe vagy, mert öt játékossal játszol legtöbbször négy védő ellen, négyen játszol a középpálya közepén, három ellen, például a Real Madrid
és
ellen.
Mi a kettő ellen.
Abszolút így volt, és a Real Madrid ezzel a visszavágón abszolút nem tudott mit kezdeni, mert emellé a Manchester City pont ebből az agresszivitásból, fizikalitásból adódóan egy olyan letámadás vezetett elő, hogy
Majd még Modric is a legügyesebb, a leglabdaügyesebb játékosok is hülyén néztek ez ki ezen a mérkőzésen konkrétan. Tehát 70-valahány százalékkal passzolt a Modric, ami történelmi mélypont nála.
23 perc alatt 25 passza volt a Real Madridnak, és lehet, hogy ez egy ilyen túlzásnak hangzik, bár szerintem nem az, mert tényleg az, hogy a Guardiola edzői pályafutása alatt, hogy az ő elképzelései minden téren így valósuljanak meg, az még egyszer sem fordult elő annyira, mint ennek a visszavágónak az első 25 percébe, és akkor bővítsük ki akár az egész első félidőre, de amit az első 25 percben történt, ilyen szintű ellenfélen, egy BL elődöntőben az, hogy az ellenfélnél nincs a labda, és minden egyes előnyét ki tudja használni a Manchester City, az szerintem egy egészen elképesztő és történelmi teljesítmény
pláne,
volt.
Pláne egy olyan csapat ellen, amelyikre mindig azt mondtuk, hogy ha valamit tud a Real Madrid a rendkívül magas technikai tudású védőinek, középpályásainak köszönhetően, hogy nincs olyan letámadás, amiből ők ne tudnának kiforogni, akár mondjuk Modric is egy a kettő ellen, egy a három ellen nagyon sokszor mutatta meg, hogy nagyon-nagyon kifejezetten szorult helyzetekben is tökéletesen megoldást választott. Na, itt semmi nem működött. Ennek a középső négyesnek, ami Stones, Rodri, Gündogan, De Bruyne, a szerepét, vagy azt, hogy hogyan érik el, milyen mozgásokkal érik el ezt a létszámfölényt, és ezt a labdavesztés utáni azonnal letámadásnál visszaszerzés, hogy Real Madridnál is 23 labdaérintés van. Mennyit mondtál?
23 perc alatt 25
labdaérintés van. Ezt hogyan tudják ők elérni? Mi van akkor, hogyha mégis áttörik ezt a letámadást, és felállt védelem van, mert ha én jól láttam, akkor felállt védelemben Stones, mint egy puska ment vissza a negyedik belső védőnek, és 4-4-2-be szépen fölállva, De Bruyne és Holland marad elől, akik ugye lényegében a passzsávokat árnyékolják, de a 4-4-2 az olyan kristálytisztán rajzolódik ki, mint a szél. Kérdést tettem fel
igen,
egyszerre.
Nehéz erre most így tehát egyszerre válaszolni.
Hogy működik ez a négyes középső? Hogyan osztják el egymás között klasszikusan? Mert Stones föllép nagyon sokszor 16-os környékén van. Rodri a fegyelmezett 6-os, azt lehet látni.
Igen, a Citynek egyrészt alapvetően építkezés közben van három fázis. A saját védőharmadod, amikor hátról a kapussal építkezel, amikor elkezdesz fölérni a középső felére a pályának, és amikor fölértél a 16-os elé, amikor már az ellenfél valószínűleg egy felállt védelemmel van, és akkor azért ott a Guardiola esetében egy nagyon jól körülhatárolható területeket kell betöltenie minden egyes játékosnak adott meccsterre szabottan. Na most ők is ezekben a különböző fázisokban különböző pozíciókat tudnak felvenni. De az a nagyon izgalmas nekem ebben az idei Manchester City-ben, hogy most ez egy megint nagyon bő téma, de a Twitternek az ilyen elemzői közegében van egy ilyen most már hosszú hónapok óta húzódó vita vagy téma, ami arról szól, hogy Brazíliában van egy edző, aki hát az úgynevezett ilyen, ezt nem tudom, hogy kéne magyarosítani, relativizmust.
Játékkapcsolatokra építő futballt.
Igen, és ott annak nagyon leegyszerűsítve az a lényege, hogy igazából nincsenek nagyon ilyen területek a pályán, amiket be kell tölteni, hanem ott a játékosok egymás mozgását, egymás gesztusait, meg egymásnak azt, hogy mit terveznek, próbálják olvasni, és nagyon túltöltenek területeket, aztán onnan kiforognak, és igazándiból így működik, hogy mi egymásra koncentrálunk, nem pedig a pályára, mert mi a csapatnak a tagjai vagyunk azok, akik fontosak, és így építjük fel a támadásokat.
Olyan, mint egy cicázás lényegében.
Nagyjából olyan.
Hogy egymásra koncentrálnak, egy a lényeg, hogy a másik ne érjen hozzá.
Igen, és ez a pályán is nagyon sokszor úgy néz ki, hogy gyakorlatilag mondjuk a pálya bal oldala felé úgy eltolódik a játék, hogy a jobb szélen mondjuk nincsen senki, maximum egy biztosító játékos. Na most ehhez képest az a Guardiola féle pozíciós játék, vagy nevezzük európai pozíciós játéknak, amit ez a Manchester City is játszik, az pedig a területeknek a racionális elosztásáról szól. Ezt a legkönnyebben egyébként a támadók elhelyezkedésével lehet szemléltetni, hogy ebben a 3-2-2-3 van, vagy amikor már ott vannak a támadó harmadban, akkor ezt nevezhetjük 3-2-5-nek. Van a két szélen egy-egy játékos, a két fél területben egy-egy játékos, és van egy közép csatár, és ezzel megvan az öt támadó, és ezekben a területekben nem kell mindig ugyanazoknak a játékosoknak helyezkedniük. Ugye említettem az előbb, hogy hát az első gólnál végül a John Stones bukkant fel a jobb szélső pozíciójában. Azért, hogy ilyenkor viszont a belső középpályás pozíciójára viszont valakinek ki kell mozogni, és cserélgethetik folyamatosan a helyüket, de a játékosoknak mindig vannak adott területek, amiket föl kell tölteniük. Ez egyrészt azért jó, mert mindig tudják, hogy hol van passz opció, mik azok a területek, amiket be tudnak játszani, másrészt pedig, amikor labdavesztés van, akkor tökéletesen vissza tudnak támadni, mert ugye a területek racionális elosztása arról is szól, hogyha elveszítjük a labdát, akkor kis területen vagyunk sokan, és rá tudunk zuhanni a labdára, és ezzel biztosítunk védekezésben is. Ugye a futballban minden összefügg, tehát hogyha az, ahogy védekez, az nagyjából meghatározza azt is, ahogy támadsz, vagy a Manchester City esetében, ahogy támadnak, az alapvetően meghatározza azt is, ahogy védekeznek. És a Guardioláról nagyon sokan mondják azt, hogy hát ő szerintem tévesen, hogy hát ő ilyen foci filozófus, és csak ő egyfajta futballban hisz, hogy passzolni kell, és szépen játszani, és ő ebben sokszor belehal. Ez szerintem az egyik legnagyobb félreértelmezése mindannak, ami a Pep Guardiola, mert ő egyetlen egy dolgot szeret nagyon a futballban nyerni, és minél hatékonyabb játékot szeretne megvalósítani, arról lehet vitatkozni, hogy mi a futballban a leghatékonyabb játék, mert szerintem nincsen egy univerzális megoldással, hogy hogyan kell futballmeccseket nyerni, de Guardiola úgy gondolja, hogy ezzel a játékkal tudja ő a kockázatokat a legjobban minimalizálni, és ezt láthattuk szerintem a Real Madrid ellen, ahol viszont már minden a helyén volt, a játékos profilok a helyükön voltak, a játék elképzelése a helyén volt, minden egyes olyan pici elem, amiből a Guardiola az elmúlt években próbált építkezni, hogy mik voltak azok a hibapontok, amikből kellett tanulni, itt tavaszra ez a Manchester City, és ez valakinek biztos, hogy nem lesz szimpatikus, mert maga a szóhasználatom is erre fog inkább utalni, ez egy tökéletes gépezet lett arra, hogy hogyan kell megfojtani ellenfeleket, és hogyan kell futballmérkőzéseket nyerni. Van, akinek meg nem ez a futball, mert van, akinek meg az a futball, amit a Real Madridtól láttunk például az első mérkőzésen, hogy akár ugye a Fernando Diniz féle Fluminenzéhez hasonlóan a bal oldalra áthúzódik a Rodrigo, kimegy oda a Benzema, a Vinicius, a Camavinga, és akkor kis területen kényszerítőkkel megbontják az ellenfelet, csak ugye ezzel...
Most is próbálkoztak ezzel, de
próbálkoztak ezzel, csak olyan szinten ledominálta őket labda nélkül a Manchester City, hogy ezt nem tudták megvalósítani, és ennek a játéknak azért ez a hátránya, hogy ha a játékosok között ez a fajta ilyen szinergia nem működik éppen, vagy valaki gyenge formában van, vagy találkoznak egy olyan ellenféllel, ami tényleg így leradírozza őket, akkor ezek nem jönnek ki. És megint csak az Inter és a Milan meccse kapcsán beszéltünk arról, hogy hogyan lehet ezeket a végkimeneteleket narrálni. Az előző szezonban ugye az jött ki, hogy hát a Real Madrid ezzel a játék, hogy ennyi világklasszisa van, és ők ennyire értik egymást meg, hogy ott van mögöttük a habfehérmez és a győztes mentalitás, hát ezzel a műanyag Manchester City, a felpumpált City a GPS Guardiolával nem tudja fölvenni a versenyt. Szerintem ez sem igaz, és elmentünk odáig, hogy én már olyan dolgokat olvastam akár ebben az elemző közegben is, akik ebből a filozófiai szempontból közelítik meg, hogy a Real Madridnak nem baj, hogyha nincs nála a labda, mert hogyha náluk van, akkor ezek a művészek bármikor tudnak egyet villani, és ez igaz is, de ez minden csapatra igaz, ahol világklasszis játékosok vannak. A Vinicius gólja az első meccsen pont ez volt, és a Guardiola még az első meccs utáni sajtótájékoztatón elmondta, hogy hát ilyen a futball, ott az első fél időben, az első fél órában a Manchester City játszott jobban, volt egy jó kihozatal a nyomás alól a Real Madridnak, és lőttek belőle egy gólt, amikor meg a Real Madrid már jobban játszotta a második félidőben, akkor meg a Manchester City rúgott egy gólt, csak ez is megint az, hogy rendszer szinten hogyan alkalmazkodsz. A Real Madrid a második mérkőzésen valamiért a bal oldalon már nem tudta megcsinálni ezeket a kombinációkat.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy mi az oka annak, hogy Viniciusnak volt az egész meccsen, azt hiszem, ugye annak a Viniciusnak, aki két éve mindenki tudja, és már szerintem nektek is, meg másnak is föltettem a kérdést, hogy miért nem tud egyetlen csapat sem fölkészülni arra, hogy Vinicius megkapja bal oldal labdát, megindul, egy az egyezik, miért nem tudják kettő az egybe lehálózni, miért nem tudják úgy szervezni a játékot, hogy kivegyék a szelet ebből a vitorlából, ami hajtja egyébként a Real Madridot már másfél-két éve előre minimum. De most ezen a mérkőzésen összesen volt 30-valahány labda érintése Vinicius Juniornak, nulla sikeres csere, amiből egyébként a második fél időben volt a kétharmada, az első fél időben lényegében labda közelében nem nagyon volt. Tehát most miért sikerült az, ami az első meccsen nem sikerült, ez a konkrét kérdés?
Szerintem benne van ebben az is, amit kérdeztél még nagyon sokkal ezelőtt, szóval 10 perccel vagy nem tudom mikor. Nem a Vinicius Junior lett hirtelennyébe lerajzolva, bár egyébként volt olyan, amikor a Walker megoldotta egy az egyben is. A Manchester Citynek a letámadása és a res defense-e, a kontrák elleni védekezése, ami benne volt a kérdésedben, az működött annyira jól, hogy igazándiból nem is adódott olyan szituáció a meccsen, amikor a Vinicius Junior elrohanhatott volna bármikor egy kontrával. Vagy egyből rajta voltak ketten, vagy egész egyszerűen el sem jutott hozzá a labda, mert olyan szinten agresszívan, intenzíven és tökéletesen működően funkcionált a Manchester City, főleg az első fél időben, hogy azért volt, hogy a Real Madridnak esélye sem volt túljutni még a felező vonalon sem, mert ott már rég elvesztették a labdát. Össze-vissza mutogattak egymásnak, hogy kinek hova kéne mennie, hogy miért nem tudtam megtalálni a társat. Tökéletesen működött a Manchester City ilyen szempontból, és még hadd kössek vissza, befejezvén ezt a gondolatot, amit elkezdtem, aztán a Pete befejezte, hogy pont az, amit mond, arra vonatkozott, hogy Guardiolának az elképzeléseiben vannak területek, amiket föl kell tölteni, de ettől függetlenül vannak olyan játékosok, akiknek meg van engedve, hogy az ő játékolvasásuknak, meg játékintelligenciájuknak megfelelően oda mozogjanak, ahova szeretnének, csak a többieknek ezt olvasni kell és figyelni kell rá. Ez azért többen is nyilván megtehetik ezt, még igazán, hogy nincsen olyan, aki oda van láncolva egy adott pontjához a pályának, de hogyha van két játékos, aki ez bármikor, és aki ezt diktálja a csapat működésében, az Gündogan és De Bruyne. És hogyha valaki szeretné visszanézni ezt a meccset, annak ajánlom, hogy ezt nézze, ha meg nem szeretné, akkor csak elmondjuk, hogy Gündogan és De Bruyne is egészen furcsa és egészen különböző posztokon meg helyeken tudott feltűnni, akár egy támadáson belül is volt, amikor De Bruyne megkerülte Bernardo Silvát a jobb oldalon, vagy akár csak amikor még a félpálya környékén tartottak, akkor kihúzódott a jobb oldali vonal mellé. Volt, amikor ő átment a baloldali félterületbe, és Gündogan visszahúzódott a jobb oldali félterületbe. Volt, amikor Gündogan visszahúzódott Rodri mellé, és Stones helyezkedett másra, és akkor De Bruyne ezt olvasta. Ők alapvetően azok, ezt a középpályás négyzetet meg szabva itt, amire szintén tettél említést, Stones, Rodri, Gündogan és De Bruyne, ők azok, akik minden egyes fázisában nagyjából kényükre, kedvükre, de nyilván szabályozottan eldönthetik, hogy hova szeretnének mozogni, és a többieknek ezt ki kell egészíteni, és ez az a lüktetés, meg tempó, ami labdával, meg nagyon sokszor labda nélkül is megszabja azt, hogy merre indul el a Manchester City.
Még annyira visszatérve, hogy hogyan tudták Vinicius kikapcsolni, csak hogy tényleg ez meg a gyakorlati oldalát is utassuk meg, igen, itt a kulcs a letámadás volt, és megint csak ki kell emelni, hogy igen, a védekezésednek hatása van arra, hogy hogyan támadsz. Az első mérkőzésen az által is említett 4-4-2-ben állt fel többnyire a Manchester City, és nem is túl agresszívan mentek fel a Real Madridra. Az alapfelállás megvolt a második mérkőzésen is, csak hát mi a Real Madridnek az erőssége? Ezek a baloldali kombinációknak nem hagytak egyetlen egy szabad embert se, mindenkire volt állítva valaki, és a Manchester City tudatosan azt játszott, hogy a baloldalról Grealish balszélsőként húzódott be a jobboldali középhátvéd Militaóra, és Carvajalt hagyták meg szabad emberként, hogy csak rá tudják kijátszani a labdát, gyakorlatilag a legtávolabbi játékosra Viniciustól, viszont hogyha Carvajalhoz kiment a labda, akkor a balhátét posztjáról Akanji azonnal ugrott rá. És amikor a Real jobb oldalán volt a labda, és amikor megnézzük ilyen madártávlatból az egész pályát, azt láthattuk, hogy a Manchester City onnantól kezdve gyakorlatilag ember-ember ellen védekezik. Na és itt van szerepe a fizikalitásnak, mert ilyenkor a párharcokat meg kell nyerni, ilyenkor sebességben ott kell lenni, és ezért tudták ők ezt bevállalni, de igazából ez volt a stratégiai elgondolása mögött, hogy Viniciusékhoz még csak el se jusson a labda, mert azon az oldalon ne legyen szabad ember, és Carvajalt meg folyamatosan csapdázták. Hogyha ráment ki a labda, akkor rázuhant az egész Manchester City, és ezért nem tudta igazából kihozni a Real Madrid, mert még véletlenül sem marad gyönyörűen Modric, véletlenül sem marad gyönyörűen Kroos, véletlenül sem marad gyönyörűen Kamavinga, hanem gyakorlatilag a Real Madrid legsebezhetőbb pontjára koncentrálták az erőiket.
Hát mondjuk ennek volt az eredménye, hogy a Real védőinek a párharc mutatója, ugye amit kiemeltél, hogy amikor már egy az egybe vagy és párharcolni kell, akkor 41,9% volt, ami hát a védőktől nem túl magas. Említetted Grillist és Bernardo Silvát, mert a két szélről még nem beszéltünk, de hát ugye meghatározó mind a két játékos, sőt egészen klasszis teljesítményt nyújtottak. Bernardo Silva a két gólján túl is tett hozzá egy-két dolgot ehhez a mérkőzéshez. Grillis pedig hát a legtöbb megnyert párharcot, a legtöbb kulcspaszt adta, és a legtöbb elszenvedett faultot is vele szemben követték
ezt
el.
Mondjuk, nála, ugye nem
utóbb, pont ezt akartam mondani, hogy embert így labdát vezetni jobb bokán ilyen sebességben még nem nagyon láttunk. Talán Robben bal bokája volt hasonló hozzá képest, mindenki tudta, hogy mindig behúzza balra, de mégse tudták leszerelni, de hát Grill is körülbelül ugyanez. Elképesztően jól játszott mind a két labdarúgó, és valahogy ugye erre a kisember jött még ki a szituáció, meg még a fejes is. Mi a ő kettejük hozzáadott értéke ehhez a középső négyeshez?
Egyszerre különböző, és egyszerre nagyon hasonló. Bernardo Silva nagyon sokszor azt a szerepet kapja, hogy ő az, aki vezeti a letámadást, és ő az első ember, aki elindítja, és utána hozzá viszonyítva csatlakoznak hozzá az emberek. Ez most nem így volt, de azért mondom, hogy ilyen szempontból sokszor hasonlóak, és ez még csak a labda nélküli játék, aztán utána beszélünk a labdás cselekedeteikről is, hogy Grill is, amikor megérkezett ide a Manchester Cityhez, akkor ő egy olyan Aston Villából jött, ami éppen bent maradt a Premier League-ben, és nagyjából a tavaszt azt úgy érték túl, hogy volt 10 játékos Grill is mellett a pályán, akik megpróbálták a lehető legkisebb százalékban engedni a saját kapujuk elé az ellenfeleket, majd hogyha megszerezték a labdát, akkor azt mondták, hogy Jack, kérlek, hold meg. És fantasztikusan játszott egész szezon során, de tavasszal aztán főképpen az első számú letéteményese volt annak, hogy az Aston Villa abban az idényben benn maradt, és általában azt hiszem, hogy Paul Gascoignehoz hasonlították a játékát, mert hogy tényleg átcselezte magát, 6 különböző védőn eljutott a kapui, gólokat lőtt, és szlalomozott föl le a pályán. Amikor meg leigazolt a Manchester City néhány hónappal később, akkor az volt az alap felvetése az embereknek vele kapcsolatban, hogy vajon egy ilyen játékos hogyan beilleszthető ebbe a csapatba. Nem nagyon láttuk letámadni, mert nyilván az Aston Villa próbálta tehermentesíteni, nem az volt, hogy ő elől maradt, mint mondjuk Kylian Mbappé szokott, de nem ő volt az, aki elsődlegesen megpróbálta mezőny munkában annak a Villának segíteni, és mostanra eljutottunk arra a pontra, hogy a Bayern München ellen Upamecanón ő volt az, aki a legfontosabb ember volt a letámadás közben, és most is ő volt az, akinek a segítségével Guardiola változtathatott az odavágóhoz képest, és a labda nélküli munkájával is abszolút hibátlan teljesítményt hozott. És közben meg ő az, aki nagyon sokszor meg tudja nyugtatni, meg tudja tartani a labdát a Manchester City-ben, hogyha a második félidőben az első felét nézzük a meccsnek, akkor ott abszolút kulcsfigurája volt ennek, amikor egy picit kicsúszott az irányítás a City-nek a kezéből, és a Madrid megpróbált kitámadni, hogy folyamatosan náluk legyen a labda, és Haaland mögött azért Grill is, és azért Bernardo Silva a két szélső, mert mind a kettejüktől el tudja azt várni Guardiola, hogy ők megtartsák a labdát, hogy belépjenek a játékba, hogy összejátszanak a társakkal. Már ez náluk nem sok szinttel rosszabb ebben, de ő egy picit direktebb, egy picit jobban szereti azokat a passzokat megütni, amik a ténylegesen az utolsók, mondjuk Haalandnak a beindulásai előtt, és ők ketten amellett, hogy most már tényleg mind a ketten a mezőny munkájukban, meg a letámadásban is abszolút hibátlan játékot tudnak hozni, amellett meg tökéletesen beleilleszkednek ebbe a játékba, amivel megtalálta az egyensúlyt Guardiola Manchester City-ben, hogy Haalandnak a működését is alátámasszák, és a csapat is megmaradjon alapvetően annak, amit ő szeretne egy futballpályán látni.
A Grealishnek a szerepe egyrészt egy második fél évben valóban fontos volt, hogy nyugtassa a labdát, mert ha nála van, akkor lelassul a játék, tartsuk meg a labdát, ez nagyon jól működik.
Hát talán a legtöbb boxon belüli passz is az ő nevéhez
fűződik. Igen, abszolút, tehát a labvezetések a 16-osan belülre, ezekben ő egészen kiemelkedő, és az első fél évben volt nagyon látványos, hogyha megnézi valaki mondjuk a Manchester City-nek a passztérképét, akár specifikusan az első 45 percről, ott a legtöbb támadást ott a bal oldalon vezették, és ott az Akanji is azért a baloldali középhátét posztjáról nagyon sokat belépett a játékba, és azt láttuk nagyon sokszor, és erről a John Müller írt az Athletic-en egy nagyon jó cikket is, hogy a Grealish csak pusztán azzal, hogy tartotta a labdát, és bevezette mondjuk a 16-os sarkára, 3-4 embert maga felé vonzott, és mindig biztosított körülötte Gündogan, Rodri vagy Akanji egy visszapassz opciót, és a visszapassz után pedig ment a forgatás a jobb oldalra, és ezt annyiszor megcsinálták az első fél időben, hogy a Real Madridnak előbb vagy utóbb el kellett csúsznia, valahol megnyíltak a rések, és akkor kellett kiosztani mindig az utolsó labdát. Lehet, hogy az nem volt pontos, lehet, hogy azt kifejelték, viszont pont a struktúrából adódóan annyi játékos volt ott a Manchester City-ről, hogy azonnal vissza tudták szerezni a labdát, és megint csak ki kell jelenteni, minden összefügg mindenkivel, és a játékos szerepkörök mennyire fontos Grealish, hogy megtartsa és provokálja az ellenfél játékosait. Ő szavakkal is szokta, de itt most elsősorban
főleg az első meccsen láttuk ennek jelét. Ott komoly párharc volt azon a szélen.
A labdavezetésekre gondolok, és ezzel a folyamatos mozgatással utána a visszatámadásra egy olyan szintű nyomás alakult ki a Real Madridon, amit egyszerűen nem lehetett kezelni, és azért itt kijön az, hogy Ancelottinak a legnagyobb erőssége az, hogy a játékosoknak nagyon nagy szabadságot ad, akár taktikailag is, és azt mondom, hogy egy Kroosszal vagy egy Modriccsal megteheted azt, hogy megkérdezett tőle, hogy akkor mit játszunk. Mert van annyira jó játékos, hogy ezt akár meg tudja határozni. Egy ilyen szituációban lehet, hogy kijön egy lépés, hogy egyszer kiszabadulsz, és hogyha Toni Kroosznak a távol lövése nem a kapufán csattan az első fél időben, hanem a semből lőnek egy volt, akkor azt mondja megint, hogy hát a Real Madrid, miközben a játékképe azért láttuk, hogy nem így alakult, és ezek ellen a csapatok ellen, mint a Manchester City, viszont nagyon sokszor jóval több tudatosságra van szükség.
Ancelottinak a legnagyobb erőssége, a legnagyobb gyengesége egyben.
És ez Guardiolára is mindig elmondható volt. Tehát most annyi, hogy most kijött a lépés Guardiolának, de ő is elmondta Bayern Münchenen, hogy hát viszonylag sima lett a továbbjutás, azért a mérkőzés képe nem volt annyira sima, és egy BL-ben is, csak azért mondom el, mert az előző szezonban is tudom, itt ültünk, beszélgettünk, és akkor is elmondtam, hogy azért a BL az egy olyan formátum, ahol kevés mérkőzés van, és kevés pillanat dönthet, és ott a Real Madridnak jöttek ki ezek a pillanatok, és azért a Manchester City számára is alakulhatott volna másként. Ez a BL szezon is, akár mondjuk a Bayern München ellen, de nem alakult, és a Manchester City viszont emögé egy olyan teljesítményt rakott, hogy igazából belekötni sem lehet, annyira ledominálnak mindenkit.
Hát ez a meccs szám, ez leszűkült egyre itt a végén. Manchester City, Inter. Mit vártok ettől? Van-e olyan jó Inzaghi Intere, hogy képes legyen megzavarni, elrontani, vagy kiforogni ez alól a letámadás elől? Vannak-e olyan játékosai, akik képesek zavart kelteni a középpályán, vagy kibújni ebből a négyszögből, vagy négyzetből, amit a 2-6-os, 2-8-as alkot, és vannak-e olyan támadói, akik képesek erőben, fizikálisan is fölvenni a versenyt? Mit mondtál? Emberevők ellen.
Az első kérdésre az a válaszom, hogy nem, nincsen annyira jó, de ez mit sem számít egy mérkőzésen, tehát teljesen lényegtelen, mert ettől függetlenül ez a világ legnagyobb közhelye, de bármi megtörténhet tényleg. A BL döntőben ez abszolút így van. Nem tudom, hogy mennyire akar mélyen védekezni majd Inzaghi. Van egy tippem rá, hogy elég mélyen próbál majd megvédekezni, és pont Dzeko az, aki szerintem ilyen szempontból kulcsfigura lehet, mert ő igazából egy plusz középpályás, még hogyha csatárként is játszik hát, nagyon
játszott,
sokszor.
Baloldali középpályást legnagyobb meglepetésre egész magas szinten.
Hát igazából két éve ezt csinálja, hogy tényleg olyan, mintha egy nagyon magasan játszó nyolcas, vagy egy ilyen szabadon értelmezett tízes lenne. A lényege az egésznek az...
Bocs, még balvédőt is játszott talán egy valamelyik érem, talán Rómában. Nem tudom.
Hát én erre megmondom, hogy szintén nem emlékszem, de...
Olyan posztokon tűnt föl nekem egyszer-egyszer, amire azt mondom, hogy na.
Na, szóval az a lényege, hogy alapvetően emiatt a négyszög miatt a pálya közepén emberelőnyben lenne a Manchester City, de azért ezt el lehet tüntetni, hogyha nem akar hirtelen ennyiben magasan kitámadni az Inter, és mondjuk rá lehet ültetni a két csatárt a két hatosára a Manchester Citynek, és... alapvetően jó pressing triggerekkel úgy kiugratni őket, hogy ne tudjanak túlságosan könnyen áthaladni az első fázison a Manchester Citynek a játékosai, de ne kelljen kitámadni, és közben a pályának a közepén ne legyenek ember hátrányban az Intertől. Az nekem sokkal nagyobb kérdés, ami itt szintén benne volt itt a te kérdésedben, hogy vajon ugyanaz a kép ki tud-e alakulni azon a meccsen, mert az Inter képtelen lesz kihozni a labdát, és egyfolytában folyamatosan nyomás alatt lesznek. Ha még egy mondat erejéig vissza lehet utalni erre a Milan Interre, én nekem attól függetlenül, hogy szanaszéjával töredezve a szabálytalanságok meg az Internek a felfogása miatt is az a meccs, az egy ilyen csodálatos dolog volt, hogy egyetlen egy percig sem éreztem azt, hogy az Inter nyomás alatt lett volna. Vagy pontosan ugyanolyan nagyon lassan, de nagyon pontosan tudták kihozni a labdákat, hogy éppen tehermentesítették a védőket a Milánnak a rohamjai alól, vagy pedig annyira jól álltak föl a mély blokkjukba, hogy ott a Milán nem nagyon volt olyan pillanat, amikor zavarba tudta volna hozni bármelyik védőt. Na hát ez a Manchester City ellen eléggé valószínűleg nem így lesz, és hogyha Inzaghi a saját sémáival sem lesz képes arra, hogy az alapvetően azért sokszor szerény képességű labdás tekintetben szerint képességű védőit tehermentesítse, és ki tud alakulni megint ugyanaz, ami mint a Real Madrid ellen, hogy a City nagyon magasan letámad, nagyon agresszívan, és egyfolytában elveszik még a saját térfelükön az Intertől a labdát, és nem tudnak elrohanni sem Lautaro Martinezzel, akkor ebből nagyon kellemetlen kép is kialakulhat, de most egy picit között szurkálunk.
Nagyon örülök.
Hát nyilván próbálunk a jövőbe látni, hát ez természetesen.
Nagyon örülök neki utólag is, hogy nem a Milán jutott a BL döntőbe. Szerintem a Milánnak jelen állapotában nincsen meg semmilyen szinten, semmilyen eszköze ahhoz, hogy ennek a Manchester Citynek akár egy meccsen is komoly gondokat okozzon. Az Inter szerintem ilyen szempontból más. Egyrészt a védekezése miatt tudnak milyen is védekezni, hogyha kell. A másik pedig szerintem pont ezekben a labdakihozatalokban rejlik. Ugye a Real Madridnak azért egy nagy hátránya volt, hogy Courtois egy világklasszis kapus nagyon sok tekintetben. Lábbal is alapvető dolgokat megcsinálja, tehát nem egy David De Gea-ról van szó, de ezért őt nem tudod extra mezőnyjátékosként használni. Az Internél meg ott van egy olyan kapus Onana, aki, hogyha kellett, az korábban az a vegzben, hogy a fél pályáig fellépett a labdával, és ott kezdett el kiforogni ezekből nagyon jól, de itt az Internél, és hogyha hazaadták neki a labdát, minden egyes alkalommal kiválasztotta jó megoldást, technikailag ezt meg tudja oldani. A Manchester Citynek ezt letámadni sokkal nehezebb lesz még azzal a szervezettséggel is, mint ami történt a Real Madrid ellen, viszont itt jön ki az, hogy azért az Intereben meg fociznak azért Darmianok, fociznak azért Acerbik, akik mondjuk rosszabb futballisták, mint azok, akik a Real Madridban fociznak.
De mondjuk Acerbi az meglepő szezont fut idén tavasszal mindenképpen.
Abszolút, de nem feltétlen azért az ő technikai képzettsége, ami a kulcs.
Alabát vagy Militaónak a passzkészségét és azokat az átadásait kell nézni, amivel sorokat tudnak áttörni egy labdakihozatal közben, és Acerbit, akkor azért az némi szintkülönbséget mutat.
Pont ezen mondjuk úgy, hogy mások az erényei.
Igen, az biztos.
Pont ezen nagyon sokszor azt látjuk, hogy a hármas belső védősornak a közepről fellép, hogy a védekező középpályás mellé, és így alakul ez a 4-2-4, hogy őt kivonják a játékból, inkább csak így, hogy ha valaki azért fogja őt is, akkor több idő legyen hátul, de hogyha az Inter ezeket a gyors, direkt labdakihozatalokat meg tudja csinálni a Manchester City-en, és igen, Dzeko és Lautaro Martinez, vagy éppen Lukaku esetleg ő játszik, bár nem valószínű, akármilyen jó formában is van, pedig párharcokat tud nyerni, vagy el tud mozogni a közép hátvédekről, és indulnak a szélső hátvédek, Dumfries vagy Di Marco, akik azért ezekben nagyon jók, akkor az Inter áthat a Manchester Citynek is. Valami hasonló volt az, amikor néhány éve 2021-ben a Chelsea megverte a BL döntőben Manchester Cityt, és hozzá kell tenni, hogy de ez a Manchester City ez sokkal jobb, és sokkal komplexebb csapat, mint az a Manchester City volt, pedig az is egy nagyon jó csapat volt.
Szóval akkor a tippelni kell, akkor City-Cityt mondtok mind a
kettőn? City-Cityt, de szerintem itt a két csapat erőviszonya közötti különbségek, azok a pályán sokkal kisebbek lesznek, mint taktikailag.
Amiről akkor érdemes lesz leülni.
Ez szerintem nagyon meccsel, érdemes
nem,
lesz.
Nem egy lefutott mérkőzésről, egyértelműen lefutott mérkőzésről.
Nem, azt én sem szerettem volna táplálni azzal, amit mondtam, hogy ez lefutott mérkőzés lesz, csak Inzaghinak nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok gondolkodásba fog kerülni az, hogy hogyan fogják tudni ezt megoldani, és kiegyenlíteni ezeket az erőviszonyokat.
No, kedves hallgatóink, hát remélem, hogy sikerült itt a két szakértő kollégával kellő mélységében elmagyarázni, hogy mi történt a két BL elődöntőn, és talán azt is sikerült megmutatnunk, hogy hogyan nézzétek majd a BL döntő mérkőzést, mire érdemes figyelni, úgyhogy mondjuk az még odébb lesz június elején, tehát addig még lesz egy kis időnk, de gondolkozzatok rajta, és hallgassátok a podcastot, és hallgassátok a podcastunkat jövő héten is, mert új adással jelentkezik az Itzer. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!
Sziasztok!